Jézus Krisztus mondja, nélkülem semmit sem cselekedtettek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, a 130. Zsoltárral kezdjük az Isten tiszteletünket. Az első versét énekeljük fennállva, figyelve a szövegére, valóban bűnbánat, mert állapottal így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét a mai vasárnapon is, folytatva a sorozatot Pál apostol életéről, az alapigét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a 9. fejezetéből olvasom. Most 2 igeverset, a 15-öset és a 17-es verseket. Tehát az igehely, apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. fejezete, a 15-ös és a 17-es verseket hallgassuk. Ezt mondta Anániásnak az Úr, menj el, mert választott eszközöm őr, hogy nevemet a népek és a királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Anániás elment és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss, és megtelj szent lélekkel. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokszor az emberi szív nem akar veled őszintén beszélni. Olyan szomorú dolog ez, hogy sok-sok szív, amely kiált hozzád, nem az igazi bajt, az igazi problémát tárja eléd, hanem tudunk, Urunk, mellé beszélni. Légy irgalmas hozzánk. Olyan ébresztő ez a Zsoltár, amit énekeltünk. Olyan ébresztő minden szava, őszintesége, a bűnbánatnak az igazi mélysége, amellyel nem kertel, nem kozmetikázza a Zsoltáros a maga állapotát, nem próbálja szépíteni előtted, hanem úgy, ahogy van, oda jön eléd. Vágyunk mindig így imádkozni, Istenünk. Szeretnénk ma is. És kérlek, Uram, hogy szerte a világon, akik templompadokból, vagy oda-haza ébredéskor kiáltanak hozzád, ha tudjanak ennek a Zsoltárosnak őszintességével, bűnbánatával és hitével imádkozni te hozzád. Szeretnénk megvallani a mélységeinket, amelyből kiáltunk hozzád. Gyötörnek testi és lelki bajok, fájdalmak, betegségek, terhek és rossz hírek, félelmek, kétségek, hadd vigyük mind eléd minden nap, Urunk. És ha tapasztaljuk meg, hogy aki a mélységből kiált hozzád, azt meghallgatod, az egyetlen reménység, aki segíthetsz, te vagy, az egyetlen menedék, aki szabadíthatsz, csak te vagy. Dicsérünk ezért, hogy szabadító Isten vagy, aki az emberhez Jézusban lehajoltál, megváltottad a bűn átkától, az ördög hatalmából, a kárhozattól, hatalmas szabadítást vittél véghez, Urunk. Dicsérünk és magasztalunk ezért, hogy ne tudnál megszabadítani bennünket a földi élet apró nyomorúságaiból, amikor már a kárhozattal is elbántál. Dicsérünk ezért, hogy kérhetünk téged, életünk minden nyomorúságáért, hogy jöjj, és a mi életünkbe hatalmaddal nyúj bele, cselekedj velünk terveid szerint, gondolataid szerint, formálj azzá, akivé szíved kigondolt bennünket már a teremtés előtt. Urunk, hadd ismerjük meg Jézus Krisztus evangéliumát még teljesebben, hadd járjon át bennünket ma is a te igéd. Kérünk téged, szólíts meg. Rád bízzuk a betegeket, a szenvedőket, szeretteinket, rád bízzuk a gyermekeket, ittanosokat és még kisebbeket. Te áld meg az induló gyermekisten tiszteleteket, áld meg a gyermekmunkásainkat, a gyermekek közötti szolgálatot, itt Ajkán és szerte a világon. Áld meg ige hirdetőidet, akik a te szavadat tolmácsolják szerte a világon. Áld meg életünket nagy-nagy nevedért, kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetés meghallgatására a 165-ös énekünk 6-os versének eléneklésével. Keressük ki tehát az énekes könyvünkből a 165-ös dicséretet, és annak a 6. versét énekeljük. Ez az utolsó vers, 165. dicséretünk utolsó versét énekeljük imádságos szívvel. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Felolvasott igéhez még egy igeverset olvasnék, az igehirdetés alapigéjéül, szintén az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, ez az ige pedig írva található a 14. fejezetben, annak a 27-es verse. Apostolok cselekedetei, 14-es fejezet, és a 27-es verset olvasom. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nem olyan régen az autómnak az ajtaja nem záródott olyan jól, ahogy kellene, valami elállítódott rajta, el kellett vigyem a szerelőhöz, pár perces művelet volt csupán, de amit megfigyeltem, hogy egy nagyon speciális szerszámmal lehetett beállítani. Egy olyan csavar volt gyárilag az autó ajtóján, amit gondolom úgy tervezték, hogy azt csak szerelő tudja meglazítani, beállítani, kellett egy célszerszám, nekem olyan nem volt, a szerelőnek volt, megfogta a szerszámot és megjavította. Egy héttel ezelőtt elkezdtünk avval az igével foglalkozni a sorozaton belül, hogy választott eszközöm ő, a Károli Biblia így fordítja, hogy választott edényem ő, mondtam nektek, hogy a görög eredetiben az keüosz szó van, tényleg edény, eszköz, ezt jelenti, és még a modern nyelvben még mondhatnánk még egy jelentést hozzá, szerszám. Így lenne talán a mai nyelvre legjobban lefordítható ez a mondat, hogy választott szerszámom ő, tudnélik Isten így nyilatkozik Saulról, a majdani Pál apostolról, hogy nevemet népek és királyok elé vigye, sőt Izrael fiai elé is. Saul Isten kezében egy olyan szerszám lett, egy olyan speciális, csodálatos szerszám, amely által Isten hihetetlen mennyiségű és minőségű munkát tudott elvégezni. Isten volt az, aki ezt a szerszámot a kezébe fogta, Isten volt az, aki használta Sault, Isten volt az, aki minden áldást, amelyet közvetített az emberek felé, ugye adott. Ő a lényeg, nem pedig a szerszám. Hát folytatjuk ma is a szerszámról való igét, és még mélyebbre haladunk az igében, és meg kell látni azt, hogy mindig az igét, amikor hallgatjuk, jelen esetben mi most, itt Ajkán, de szerte a világon bárhol, amikor Isten igét hirdetik és hallgatják, úgy kell hallgatni, hogy nem csak azt halljuk meg, hogy ott akkor 2000 éve mit mondott annak az embernek Isten, legfőképpen úgy kell hallgatni, hogy itt és most nekünk mit mond belőle Isten. Itt és most. Ne csak azt halljuk meg, hogy Anániásnak valamit mondott közel 2000 éve az Úr, hanem ma Ajkán nekünk, itt és most, mit mond Isten. Választott eszközöm ő, mondja ez a drága ige, úgyhogy tegyük fel ma a kérdést, hogy ez az akkor elhangzó ige ma nekünk mit mond. Az első, és főleg azokhoz kívánok szólni, akik Isten országában munkálkodnak. Nem csak az ige hirdetők munkálkodnak Isten országában, nem csak a gyermekmunkások meg a hitoktatók, bárki, aki a gyülekezetért bármit cselekszik, az Isten országában munkás, és Isten így tekint rá, hogy az én eszközöm ő, az én szerszámom ő. Az első üzenete számunkra ennek az igének, hogy legyen bár hatalmas tudásunk, legyen csodálatos erőnk, végzettségünk, akkora műveltségünk, hogy párját ritkítja, ha Isten nem akar bennünket használni, akkor ez nem ér semmit. Ez nagyon-nagyon döbbenetes az ember számára, aki el szokott telni ugye saját magával, képességeivel, minden emberben benne van ez, testvérek. Bennünk van. Úgyhogy szeretünk magunkról sokat gondolni. De ha Isten nem akar használni bennünket, akkor nem ér semmit a tudásunk, a végzettségünk, a diplomáink, a tapasztalatunk, semmit nem ér. Ezért van az, testvérek, hogy vannak nagyon értékes és nagyon derék emberek, nagyon sokat érő tudással, de az életük Isten előtt mégis terméketlen. Hát hogy lehet ez? Azért, mert amíg az ember a saját képességeire akar támaszkodni, majd én Istent szolgálom az én erőmmel, az én képességemmel, az én tudásommal, addig Isten ezt a szerszámot nem veszi a kezébe. Képzeljétek el, amikor az autószerelő műhelybe a csavarhúzó úgy gondolná, hogy én a szerelőnék egy fantasztikus szerszám vagyok, megyek, megjavítom az autót. Ugye butaság ez, butaság részünkről is, hogyha magát, a szerszámot, önmagunkat csodálatosabbnak gondoljuk, mint a szerszám használóját, az élő Istent. Aztán ugyanennek van egy reciproka is ennek az üzenetnek, és ez pedig drága vigasztalás nekünk embereknek, hogy nem számít az alkalmatlanságunk, ha Isten akar bennünket használni. Nem számít a gyengeségünk, ha Isten akar bennünket használni. Sőt, Isten, hadd mondjam el nektek, hihetetlenül szereti a gyengéket, az erőtleneket, a lenézetteket használni. Tel is tele van a Biblia olyan személyekkel, akik magukat semmiknek tartották az Isten előtt, és Isten azonnal a kezébe vette őket, és elkezdte használni. Ugye volt már szó a sorozatban, példának mondtam, Naámánnak bizonyságot tevő, elrabolt Héber rabszolga kislányt, Istennek kedvetelt egy 5-6 éves rabszolga kislányt használni, bizonyságá tenni. Istennek nem akadály, hogy kik vagyunk. Nem akadály az alkalmatlanságunk. Nem akadály a semmiségünk, a gyengeségünk. Ha használni akar, akkor használni fog. A szerszám által végzett munka mindig attól a személytől függ, aki azt a szerszámot a kezébe veszi. Az Isten által használt szerszámoknál nem az eszköz számít, hanem az élő Isten, aki ezt a szerszámot használja. Ismerek egy Kárpátalján szolgáló, dadogós, református lelki pásztort, aki Istennek áldott eszköze, áldott edénye. Noha lehet, hogy az emberi bölcsesség arra ítélné, hogy jó, hát te dadogsz, akkor te nehogy fölmerészkedjél menni a szószékre, de Istennek kedvetelt pont egy olyan edényt is használni, aki emberileg alkalmatlan, az emberi szemek számára valami tökéletlen, de Istennek, aki a szerszámot használja, nem jelent semmi akadályt. A harmadik üzenet, hogy az Úr eszköze kifejezéshez egy nagyon komoly intés is nekünk. Nagyon komolyan intés figyelmeztet, hogy vigyázz, hogyha te az Úr eszköze vagy, akkor a sikerért, az áldásért minden dicsőség Istent illeti. Minden magasztalás egyedül az Urat illeti, aki a szerszámot használja. Hogyha kimentek a konyhába, és egy pohár vizet a csapból folyattok a pohárba, utána nem kell megdicsérni a csapot, hogy milyen ügyes volt ez a csap, hogy adott egy pohár vizet. A csap eszköz nem az a lényeg. Sokan elvétik ezt. Nagyon sokan dicsőítik az emberi eszközöket, pedig mindig Istent kell dicsérni. A mi református népünk megtanulta a reformátorainktól, hogy SDG, Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. És hányszor leáll a mai református egyház is, és sok történelmi egyház és kisegyház is sodródik bele vezetőik, pásztoraik magasztalásába, holott egyedül Istené a dicsőség. Ravasz László meséli el az emlékirataiban nagyon őszintén, hogy egyszer jött le a szószékről, és hát abban az időben is voltak talpnyalók, hadd mondjam ezzel a kifejezéssel, siettek oda Ravasz püspök úrhoz, hogy megdicsérjék. Püspök úr, fantasztikus volt ez a prédikáció, fantasztikus volt, remélem senki nem előzött meg, és Ravasz László annyit mondott neki, hogy de igen, az ördög már megelőzött. Az ördög is ilyen, oda súgja az ige hirdető fülébe, hogy ez piszok jó volt, ez nagyon jó volt. Nem az eszköz a lényeg. Minden dicsőség mindig az Istené. Felolvastam az alapigéhez ezt az apostolok cselekedetei 14-27-et, és hallgassuk meg még egyszer, figyeljetek az alany állítmány viszonyára, hogy ki a cselekvő, nagyon-nagyon érdekes. Amikor megérkeztek, ugye Pál és Barnabás viszik ugye a híreket, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Nagyon jól van megfogalmazva. Nagyon jól. Ott az van, hogy Isten az, aki csodálatos, hatalmas tetteket vitt véghez általuk, tehát ők a szerszámok, Isten a cselekvő, és kinyitott kaput a pogányoknak a hitre, Isten. Ott is Isten az alany, ő az, aki cselekszik. Pál és Barnabás, amikor visszatérnek a missziói útról, akkor nem azt mondják a gyülekezeteknek, hogy mi olyan szuper emberek voltunk, hogy kaput nyitottunk a pogányoknak, mi hirdettük az evangéliumot, mi fantasztikus áldásokat közvetítettünk a pogányoknak, nem elbeszélték, hogy mit cselekedett Isten ő általuk. Milyen hatalmas dolgot tett az Isten kegyelme a pogányokkal. Hogyan nyit ajtót Isten ott, ahol ajtó sem volt? Hogyan szabadít az a hatalmas Isten, aki őket is már megszabadította? Bárcsak soha ne tévesztenénk ezt szem elől, hogy az Úr eszköze kifejezés ezt is jelenti, hogy az eszköz csak eszköz, a lényeg maga Isten, aki cselekvő, szabadító, megváltó, megszentelő Isten. Mindig övé a dicsőség, és mindig őt magasztaljátok. Aztán a negyedik üzenet, a Jézus eszköze kifejezés, ez megalázó értelemmel is bír. Megalázó értelemmel is bír. Itt szintén a szolgálatban levőkhöz szól leginkább ez az üzenet, hogy ha az Úr eszköze vagy, akkor tudomásul kell venni, hogy csak szerszám vagy. Nem bízhatja el magát a szerszám. A köszöntő ige a János 15.5-ben van, ugye, nélkülem semmit sem cselekedhettek. A Károli Biblia, aki közületek Károlit olvas, ott ma már magyartalannak hangzik, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, de valószínűleg a károlisok így ismerik ezt az igét. Isten nélkül nem tudunk semmit sem véghez vinni. A szerszám nem függetlenítheti magát a használójától. Mi is Isten szőlőskertjében nem önállósíthatjuk magunkat. Isten majd cselekszik. Alázatra int az Úr eszköze kifejezés, és alázatra tanít, hogy maradjál szerszám a te szemedben. Maradj alázatban, legyél kicsi a magad szemében, és Isten majd kezébe vesz, és használni fog hatalmas dolgokra. Az ötödik üzenet, hogy Jézus eszköze kifejezésnek vigasztaló értelme is van. Drága dolog, hogy tele van minden ige, az is, amelyik intést tartalmaz, vigasszal is. Mire gondolok? Arra gondolok, testvérek, hogy ha te az Úr szerszáma vagy, és Isten használ, az a hatalmas vigasz ebben, hogy az a személy használ, aki a mindenség ura, aki soha nem követ el hibát. Ha te Isten kezébe eszköz vagy, akkor az a csodálatos Isten használ téged, akiben nincs változás, aki nem szeszélyes, akinek igazak az ígéretei, aki nem téved, sem a választásában, sem a terveiben, aki uraknak ura és királyoknak királya, nem követ el hibát, aki valóban csodálatosan mindent véghez fog vinni. Isten lénye, maga a biztosítéka annak, hogy az ő ígéreteit beteljesíti és terveit megvalósítja. Ez vigasz azoknak, akik Istennek odaadják magukat, hogy Uram, használj engem, legyek eszköz a kezedben. A Bibliának vannak nagyon különös kifejezései, több helyen van, de például a Gedeon történetében, a Bírák könyvében, ha olvassátok, akkor ezt találjátok ott, hogy az Úr lelke magára öltötte Gedeont. Ott az a kifejezés van, mint amikor a kabátot fölveszi az ember, belebújik, magunkra öltjük ugye a kabátot, a ruhát, és az rajtunk van. A Biblia azt mondja, hogy Istennek a szent lelke Gedeont magára öltötte, felöltözte. Gedeon csak egy ruha volt, egy köpeny, egy eszköz Isten kezében, maga Isten lelke volt ő benne, és cselekedett ő vele, ugye a midjániták által hatalmas szabadítást. És ha még egy gondolatot mondhatok Gedeonról, emlékeztek, hogy a 130 ezres midjánita sereg ellen először 32 ezer embert gyűjt össze Gedeon, és Isten azt mondja, hogy sok ez a nép. Nem Istennek adna a dicsőséget, azt mondaná, hogy az én magam keze szabadított meg engem. Hirdess ki, hogy aki fél, menjen haza. Hazamegy 22 ezer ember. Maradt 10 ezer a 130 ezerrel szemben, és már 13-szoros a túlerő. Isten azt mondja, még ez is sok. Megint ugye próbát tesz Isten, vidd le őket a vízhez, majd megnézzük ki, hogyan iszik, ki mennyire fegyelmezett, és a markából iszik, ki pedig csak enged a test szomjának, és beleveti magát ugye a vízbe. Maradt 300 ember, 300 a 10 000-ből is, és azt mondja, na jó, ez elég, ezzel a 300-zal adom a kezedbe a győzelmet. Isten eszköze. Ott minden dicsőség Istené. Ott nem lehet mellé beszélni. A szerszám, a szerszám. A szerszám nem dicsekedhet, hogy én csináltam meg. Drága dolog, hogy az egyház nem az emberek kezében van, hanem Isten kezében. Olyan jó ez így. Ha mi kezünkben lenne, már régen elrontottunk volna mindent. Az, aki az egyházat megtartja, az maga Isten. A gyülekezetünk, az egyházunk, Istennek a népe szerte a világon, nem a pásztorai kezében van, hanem az élő Isten kezében. Ő teljesíti be az ő terveit. Aztán a 6. üzenet, beszélni kell úgy az eszközről, hogy valamikor az az eszköz elvétetik. Istennek áldott emberei is meghaltak, nincsen most közöttünk Spurgeon, vagy éppen Ravasz László, vagy sorolhatnánk még. Ha egy eszköz megbetegszik, egy Isten hazaszólítja, akkor nem kell pánikolni a Isten népének, hogy mi lesz velünk, mert az, aki a szerszámot használta, az nem betegedett meg, az nem hal meg, az él örökön örökké, és kezébe tud venni más eszközt, és folytatni fogja az ő munkáit. Nagyon fontos ezt is megtanulni, hogy amikor Isten elszólít valakit, sajnos még hívő emberek sem így szoktak sokszor gyászolni, el kell engedni azokat, akiket Isten elszólít közülünk. Ez a Biblia rendje. Elszólít valakit közülünk, el kell engedni. A zsidóknál 30 nap volt a gyász. 30 nap. 30 napig gyászolták, kifejezték a gyászukat, a fájdalmukat, és utána tovább léptek. Mózest Isten elszólítja, 30 napig gyászolják, letelt a gyász, fölkelnek, mennek tovább. Isten Józsuét adta Mózes után, Illés halála után, Elizeust adta a népnek, és sorolhatnánk még, hogy Isten, aki a szolgáit küldi, és amikor visszaveszi őket, ad helyette újakat, Isten keze tovább munkálkodik. Aztán mit mond ez a kifejezés, hogy választott eszközöm ő, azok számára, akiknek a javára munkálkodnak Istennek a szolgái. Hát nagyon sok fiatal hívő esik bele abba a hibába, hogy bálványozza azokat, akiktől Isten igéjét tanulta és hallotta. Nagyon sokszor lehet ilyet látni, hogy gyülekezeti tagok egy-egy igehirdetőért rajonganak, bálványozzák. Láttam már olyant, hogy bizonyos gyülekezeteknek a tagjai mondták, ők senki más nem hallgatnak meg, csak az ő pásztorukat, az a csúcs, mindenki más az, a senki, az nulla, Istennek a többi eszközeit leírják. Ezek nem helyes magatartások, nem helyes viselkedések. A lelki kiskorúságnak a mutatója az, hogyha valaki megáll az igehirdetőnél, Isten szerszámánál. Ők csak eszközök. Egy romániai magyar lelkipásztor írja le az Állítatos könyvében, hogy amikor a háborúban az átvonuló oroszoknak is hirdették az igét, és néhány orosz kiskatona megtért, eljárt a bibliaórákra, és észrevette, hogy az kiskatona Iván az rajongő érte. Őtőle hallotta az igét, az evangéliumot, csodálta azt a lelkipásztort, és hát akart neki szólni, hogy hát ez így nem jó, és beszélgettek, és föltette a kérdést a hívő orosz kiskatonának, hogy Iván, mi a véleményed rólam? Aztán a kiskatona így beszélt vele, hogy nézd, testvér, te egy eszköz vagy. Isten az, aki megszabadított. És örömmel mondta neki a lelkipásztor, hogy Iván, te rövid idő alatt nagykorú lettél a hitben. De sokak kiskorúak maradnak évekig, és körül rajonganak egy-egy eszközt, egy szerszámot, amelyet Isten használ, megáld, de elfeledkeznek a főről, Istenről, mert a szerszámot maga Jézus Krisztus használja. Aztán mit mond ez a kifejezés azoknak, akikhez küldetnek Isten eszközei, de elutasítják az igét, a megtérést, az evangéliumot, oda sokan vannak, akik hallgatják az ige hirdetők által hirdetett evangéliumot, de eltolják maguktól. Nem kell Jézus, nem kell nekik a megtérés, bűnről nehogy beszéljünk nekik. Mit mond ezeknek az a kifejezés, hogy az Úr eszköze? Hát azt, testvérek, hogy nem az eszközt utasítják el ezek az emberek, hanem azt, aki az eszközt használja. Nem az embert utasítják el, hanem a megmentő Istent, aki Jézusban az embert megváltani jött, megmenteni jött, hogy az örök kárhozatból kiragadja. Pál apostolt nagyon sokan támadták. Majd látni fogjuk, hogy mennyi támadás éri őt, sokszor a gyülekezetből, vagy éppen a pogányvilágból. Hihetetlenül sokan támadják az ördög, rengeteg mindent megtesz Isten szerszámai ellen, rengeteg hazugság, rágalom, rossz indulat, rossz hiszeműség, gyanúsítgatás, borzasztó sok mindennek ki vannak téve azok, akik Istent szolgálják, de Isten eszközeit, akik támadják, tudniuk kell, hogy ezek a bűnök Isten ellen való bűnöknek számítatnak és íratnak fel Isten előtt. Fel vannak jegyezve az Úr előtt. És Isten ezeket egyszer számon fogja kérni azoktól, akik Isten szolgáit bántalmazták, rágalmazták, vagy éppen ellehetetlenítették a szolgálatukat. Sámuelnek a királyválasztásos történetben van, Isten azt mondja, hogy nem téged vetettek meg, hanem engem. Tehát Isten nagyon is számon tartja a dolgokat. A kis profétáknál ott van az ige, hogy bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Így szól az Úr. Igen, aki Isten népét bántja, Isten szolgáit bántja, az Isten szeme fényét bántja. És a számon lesz kérve. Anániás, akit küld Isten a damaszkuszi gyülekezetből Saulhoz, hogy tegye rá a kezét, és visszaadja Isten, ugye, Saul látását, és betölti őt Isten szent lelkével az Úr. Ő is eszköz. Nézzétek meg ebben a történetben, hogy Saul nem ragad le az eszköznél. Nem kezdje el körül rajongani Anániást, hogy hú, végre ismerek egy fantasztikus testvért, akkor most ő lesz az én mentorom, az én vezetőm, az én pásztorom, az én lelkigondozom. Testvér, atyám fia Saul, mondja neki Anániás, ez azt jelenti, hogy testvéri köszöntés, két egyenrangú fél, egy barát, egy testvér köszönti a másikat. Aztán még látjuk ebből az igéből, hogy Isten szent lelke nélkül senkiből nem lesz eszköz. Atyám fia Saul, az a Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, azért, hogy láss és megtelj szent lélekkel. Kézrátétellel áldást ad neki Isten parancsából, és Isten pedig cselekszik. Betölti az ő lelkével, nem Anániás adja a szent lelket, nem az ő hatalmában van ez, Isten adja a szent lelket, Isten adja vissza a látását Saulnak, de kell látni, hogy Isten szent lelke nélkül senkiből nem lesz eszköz. Lehetünk teológusok, lelkipásztorok, lehetünk teológiai professzorok, ha Isten szent lelke nincs a szívünkben, nem lakik bennünk, akkor nem vagyunk Istennek áldott eszközei és szerszámai. Csak az Isten lelke és a Jézusban való hit tesz téged Isten gyermekévé és áldott eszközévé. Végezetül az Úr Jézusról hadd beszéljek, mint Isten leghatalmasabb szerszámáról. Ő is Isten eszköze volt. Isten választott edénye. Jézus az Isten fia. Az egyetlen szerű eszköz, aki a megváltást véghez tudta vinni, és véghez is vitte. A Heidelbergi KT nagyon-nagyon jól építi fel erről a tanításról a részt, hogy ki lehet a megváltó, lehet-e angyal? És mondja a KT, hogy nem lehet angyal, mert az emberért embernek kell eleget tenni. Akkor ki lett? Van-e olyan ember közöttünk, aki lehetne a megváltónk? Nem. Mert minden ember bűnös, elveszett, ezért senkit nem tudunk magunk között találni, aki elveszettként még a saját magáért is, meg az összes többi elveszettért a megváltást véghez tudná vinni. Hát ki lehet? Egyszer, mint embernek kell lenni, mondja a KT, mert az emberért embernek kell eleget tenni. Bűntelen embernek, ilyen sajnos nincs közöttünk. Másodszorban Istennek is kell lenni a megváltónak, hogy a bűn ellen való harag súlyát Istenként tudja elhordozni. Tehát olyan személynek kell lenni a megváltónak, aki maga Isten, de emberré lett Isten. Ezért valljuk Jézusról, hogy ő egyszerre Isten, és egyszerre ember. Nagyon fontos, sarkalatos része itt vallásunknak. Ki ez? És felel a KT, Jézus Krisztus az, az élő Isten fia. Isten leghatalmasabb eszköze Jézus. Nem volt más, aki véghez tudta volna vinni a te megváltásodat, bűnből való kimosásodat, kárhozatból való kimentésedet, csak Jézus, az élő Isten fia. Nincs más, aki üdvösséget tudna adni. Nincs más szabadító ma sem. Nincs senki más, aki eljött volna érted. Nincs senki más, aki lehajolt volna érted, aki szeretett ennyire, és mindent odaadott, hogy te megváltott légy, Isten gyermekévé légy, a Jézusban való hit útjára lépj. Szent Ágoston mondja, nagyon bölcsen, hogyha én lettem volna az egyetlen ember az egész világon, aki bűnbe esett volna, és bűnös lenne, elveszett, kározatra méltó, Jézus Krisztus annyira szeretett, hogy egyedül én értem is emberré lett volna, eljött volna erre a világra, és szenvedett volna a Golgotán iszonyatos kínokkal, hogy megváltson az egyetlen egyet is, hogy Isten gyermeke legyek. Hadd mondjam el nektek Ágostonnal, hogy tényleg így van. Ha te lettél volna az egyetlen bűnös az egész világon, és senki más nem lenne bűnös, Jézus eljött volna, és megváltott volna téged. Mert szeret örökké való szeretettel. Ma is egy történettel fejezem be. Ugye eszközről beszéltünk múlt vasárnap is, most is. Lehetünk eszközök Isten kezében. Ha odaadjuk neki magunkat, akkor ő használni fog. De lehetünk az ördög eszköze is. Van két űrhajós, akit említenék. Az egyik Gagarin, aki a kommunizmus gyermeke volt, és nagyképűen hitetlennel, nem tudni, hogy mennyire adta a propaganda ezt a szájába, de visszaért az világűrből. És ilyet mondott káromló módon, hogy Istent nem láttam, nyomát sem láttam Istennek. De volt egy amerikai űrhajós, James Irwinnek hívták, az Apollo 15-tel ő is a holdra szálló csapatban volt, az egyik holdra szálló csapatban. És ő, amikor visszatért a holdról, ő kilépett az Apollo programból. Misszionárius lett. És járta a világot, és keresztény konferenciákon előadást tartott, és nem csak arról beszélt, hogy milyen volt a holdon járni, milyen volt az űrutazás, de elbeszélte azt, hogy ő olyan hihetetlenül érezte Istennek a jelenlétét a világűrben, a holdra szálláskor, az egész úton. Azt mondja, hogy kézzel fogható volt, hogy Isten velük van. Ha valami baj lépett föl a műszerekkel, az űrhajóval, imádkozott, és Isten cselekedett. És azt is mondta még James Irwin, hogy annak az érte mondott több ezer ember, vagy több százezer embernek az imáinak a hatását is érezte az űrben. Egy rengeteg hívő ember őértük imádkozik a Földön. És annyira mély hatást gyakorolt ez rá, hogy ott volt egy képzett űrhajós, hatalmas karriert futhatott volna be a légierőnél, mindenhol kilépett a programból és elment misszionáriusnak. Azért, hogy az Istenről bizonyságot tegyen. Többre tartotta azt, hogy ő Isten kezében egy egyszerű szerszám, mint hogyha a NASA kezében lenne egy mutogatni való kiállítási, muzeális darab. Drága dolog, ha valaki eszközévé lesz az Istennek, mindent odaad, hogy az Isten kezében éljen, őt az Úr használja örökké való terveiben. Te is tégy így. Amen. Feleljünk az ige hirdetése, testvérek, mégpedig a 130. Zsoltár 4. versszakát énekeljük. Most ez az utolsó verse a Zsoltárunknak. 130. Zsoltárunk 4. versét énekeljük. Izrael, az Istenben vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven nagy messze kiterjedt. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, hogy Te szabadító Isten vagy. Olyan Isten, aki szereti az ő népét, szereti még az ellenségeit is. Olyan Isten, akinek öröme telik abban, ha az ellenséget megmentheti, és gyermekévé fogadhatja. Olyan csodálatosak a Bibliának ezek a történetei, amikor látunk egy vérengző ellenséget, akit kegyelmed megtalál, és ebből az ellenségből fiú lesz az atyai házban. Urunk, köszönjük, hogy a Te evangéliumodat ezért küldöd ma is erre a világra. Ma is ezért hangzik az ige az ajkai templomban is, és mindenütt, hogy a Te evangéliumod megtalálja az ellenségeket, az ellenszegülőket, a tévejgőket, a nem népemet, hogy fiakká, népemmé, eszközökké legyenek. Áldunk és magasztalunk Jézus Krisztus győzelmért, a váltságért, Krisztus evangéliumáért, amelybe belekapaszkodhatunk, amelybe hihetünk, és ezáltal újjá lehet megnyomorodott, elveszett életünk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus volt a leghatalmasabb eszköz, szerszám kezedben, atyánk, és ő által a véghez vitted mindazt, amit mi soha nem tudtunk volna elérni. Hogy megváltsuk magunkat a bűn átkából, a kárhozatból, az elveszettségből. Lehadhozzuk eléd a mi bűneinket, amikor eszközként tudunk gőgösek lenni, elbízni magunkat. Hadhozzuk eléd a bűneinket, amikor az eszközöket, az embereket tudjuk dicsérni, dicsőíteni. Te helyetted, bocsáss meg nekünk. Hadd tanuljuk meg a mértéket a Te igédből. Hadd helyesbítsük általad útainkat. És Te légy az, aki lelkeddel töltsd be, ölts magadra bennünket is, ahogy Gedeont. Tégy választott eszközeiddé, hogy a magunk helyén a te kezedbe vett szerszámokká legyünk. Add, hogy a te nevedet tudjuk vinni másokhoz, evangéliumot, hírét, a foglyokhoz, akik a bűnfoglyai, szenvedélyek nyomorúságában élnek, vagy éppen szomorúságban, magányukban, és hadd szabadítsa meg őket a veled való közösség csodálatos öröme, híre, Krisztus hatalma. Jöjj, cselekedj bennünk, és cselekedj velünk terveid szerint, Urunk. Erre adjuk oda neked ma magunkat. Amen. A csendes percben mindegyikünk szíve fohászát, imáját vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnak népe. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 256-os ének 5-ös 6-os versei. 256-os énekünket keressük ki, és az 5. és 6. verseket énekeljük. 256-os dicséret, 5-ös 6-os versei. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak.